és remélem ti is visszatértek hozzánk. A Bamecia traktátus 104-es lapja fog következni, és a 103-as lap alján egy misnával kezdünk. Továbbra is a fő témánk az a bértermelés lesz. Ennek kapcsán tudjuk ugye, hogy háromféle bértermelés létezett a talmudi időben. Volt a Rissus, Hakira és a Schirus. Ugye ez a háromféle bértermelés, ez úgy különbözött meg, úgy különbözött egymástól. A Rissus az azt jelentette, amikor valaki bérelt egy, vagy bértermesztett egy földön, és a megállapodás az volt, hogy a termelés a kihozatal x százalékát ő kapja meg, egy másik százalékát a tulajdonos. Hakirus az azt jelentette, hogy egy fix mennyiséget adott a termésből a tulajdonosnak, és a harmadik variáció az az, amikor egy bérleti díjat fizetett a tulajdonosnak. Most a következő részben arról lesz szó, hogyha valaki bértermelésre vett, birtokba vett egy földet, amely földnek volt valamilyen plusz tulajdonsága, valamilyen plusz előnye, és ez előny megszűnt, akkor élhet-e valamilyen panasszal a tulajdonos felé. Nézzük. Meg kábel szadam, ha vejről, mi hibész a slachin, oly bész a illan. Ha valaki átvesz egy földet bértermelésre, és ez a föld, ez egy bész a slachin, ez egy olyan föld, aminek öntöző rendszere van, magából az esőből, a csapadékból nem lehet fenntartani, viszont van egy öntöző rendszere, vagy van benne egy fa, ami egy plusz, ugye abban az értelemben, hogy azon túl, hogy a földet meg lehet művelni, a fának a gyümölcsét is magáévá tudja tenni az, aki bértermelést végez azon a földön. Javesen májön, de nixetze illan, ha ezek után a forrás, amelyik a öntöző rendszert táplálta, az kiszáradt, vagy a fa kiszáradt, én nem nákelőm én hekülöj, akkor ezt a fixen meghatározott termésből, amit bérleti díjként fog adni, kell, hogy adjon a tulajdonosnak, abból nem vonhatja le ezeknek az értékét. Tehát nem mondhatja azt, hogy amikor megállapítottuk, hogy én egymásra búzát adok neked azért, hogy ezt a földet bérbe adod nekem, akkor én úgy gondolkoztam erről, hogy ez azért ér egy mázsát, mert itt van az öntöző rendszer, vagy mert van benne egy fa, aminek a termését amúgy magamévá tehetem. Hanem úgy kell tekintenünk, mintha ez a plusz, ez nem lett volna. Ima amelőj, ha kajlisze, dejbe észre slachin zó, és dejbe észre lan ze, javasa májom, dejtsa cedjén, mert nákele miha kurej. De hogyha a megállapodásban, a kezdetektől fogva úgy beszéltek, hogy a bérbeadó azt mondta, kérlek, termelj nekem ezen a földön, aminek öntöző rendszere van, vagy kérlek, termelj nekem ezen a földön, amin egy fa található, akkor ha kiszáradt az öntöző rendszer, vagy kiszáradt a fa, akkor akkor levonhatja annak az értékét a megállapított bérleti díjból. Miért? Mert magában a megállapodásban egyértelmű, hogy erre gondolt, erre utalt. És hogyha ez nincs, akkor a megállapodásban megállapított bérleti díj, vagy termésmennyiség, az már nem lehet ugyanannyi. Azt mondja, Talmud, Héhi Dami, Illémedi Javesnára Rába, Máj Énilak, Mákelemincha Kuröj, Némelém Mákesz Medinahi. És a Talmud azt kell megérteni, amikor azt mondjuk, az öntöző rendszer kiszáradt, akkor ez mit jelent? Hogyha ez azt jelenti, hogy a nagy folyó szárad ki, amiből az a kis patak, vagy a kis forrásvíz jön, ami az öntöző rendszert biztosítja, akkor miért ne vonhatná le a bérleti díj összegéből? Ugye azt tudja mondani, hogy ez egy olyan viszvajor, ami egy általános csapás, egy valamilyen természeti csapás, ami mindenképpen kevesebb bérleti díjat eredményez. Tehát nyugodtan mondhatná ezt. Van a pape de javesna harezuta. A pape ezzel úgy mérázta, hogy itt nem a nagy folyó szárad ki, hanem az a kis csatorna, ami a nagy folyóból jön, és ami az öntöző rendszerét táplálja, damelej, bajhlasszúja, be dávla, mert a föld tulajdonos azt jönne kimondani, jó, hát lehet, hogy eredetileg itt volt egy öntöző rendszer, és az megkönnyítette volna a dolgodat, de most az öntöző rendszer nincs, nyugodtan hozhattad volna a vizet vödrökkel. Amraf pape hani tartim az nisika maisa, és káhaszla bénbe harkrusza, bénbe kablanusza, vikámbe éleg, iszebe kablanusza, lékebe harkanusza, vede iszebe harkanusza, lébe kablanusza. Raf papa egy megjegyzést tett általában ebben a fejezetben található misnákkal kapcsolatban, és azt mondta, hogy ez a misna és az előző misna, a 9. fejezet két első misnája, egyaránt értelmezhető a hakiruszra és a risuszra. Tehát arra a kétféle bértermelési módszerre, vagy fizetési megállapodásra, amiben vagy egy adott százalékot fizet a bértermelő a termésből, vagy egy előre meghatározott összeget. Mind a kettőre értelmezhető ez a két misna. Például a mi misnánk, ugye a második, hogy most levonhatja az összegből, vagy nem vonhatja le azt, hogyha megszűnt a öntözőrendszer, vagy ha kiszáradt a fa, ez egyaránt értelmezhető mind a kétféle bértermelésre. Mikámbe élek, de innentől fogva az összes későbbi misna, ami ugyancsak különböző bértermelésekről szól, az vagy a hakiruszra vonatkozik, vagy a fix összegű bérleti díjas megállapodásra, vagy a százalékos megállapodásra, amikor a termésnek egy adott százalékában állapodnak. Tehát vagy a kablonuszra, hakiruszra, vagy pedig az ariszuszra. Oké, megyünk tovább. Ima amellőj ha kajlisz dej bészes lochidze. Azt mondta a misna, hogy normál esetben nem lehet levonni az összeget, vagy nem lehet levonni valamilyen összeget a bérleti díjból azzal a mondással, hogy a korábbi feltételek megváltoztak, mert kiszáradt mondjuk az öntöző rendszer. De abban az esetben, hogyha eleve a megállapodás idején így beszéltek, és azt mondta neki a bérbeadó, hogy figyelj, itt van ez az öntöző rendszerrel ellátott föld, ezt vett tőlem bérbe, és ő azt utána bérbe veszi, és utána kiszáll az öntözőrendszer, akkor bizony lehet valamilyen módon érvényesíteni azt, hogy már nincs ott az öntözőrendszer. Bá máj, lémele, smába alma, mrindanach. Szóval Talmud tulajdonképpen miért kéne, hogy más legyen a szabály ebben az esetben? Mi az oka annak, hogy ebben az esetben azt mondjuk, hogy ha már ereve úgy kereste meg a bérbeadó a bérlőt, hogy gyere, béreld ki nekem, vagy béreld ki az én öntözőrendszere ellátott földemet, akkor ez arra utal, hogy azért fogsz bérleti díjat ilyen vagy olyan mértékben fizetni, mert itt van öntözőrendszer. Tehát, hogyha ha megszűnt az öntözőrendszer, mert kiszáradt, akkor kevesebbet kell, hogy fizessen. Miért nem mondjuk azt, hogy az, hogy ő úgy mondta, hogy ezt, hogy adjad bérbe a földedet, vagy vedd bérbe az öntözőrendszer ellátott földet, mert ezt nem azzal a hangsúlyjal mondta, hogy itt van egy öntözőrendszer, hanem csak azzal, hogy ez a neve a földnek. Milaj tánya, imelech a vére bészkör afor, a ni maichelech a áfapis énbe elő leszek, higgyaj, és lehi machelech ma. Ugye látjuk azt, hogy másod is, amikor valamit valamilyen jellemzővel lát el az eladó, és az a jellemző az értelmezhető úgy is, hogy egy valamilyen konkrét keretet ír le, meg úgy is, hogy ez csak egyszerűen a neve az adott helynek, akkor úgy tekintjük, hogy ez csak a neve. Azt nem kell úgy tekinteni, hogy ez konkrétan azokkal a jellemzőkkel bír. Tehát például azt mondja neki, eladom neked az egy kornyi kihozatalú földemet. Ja, a kor az egy bizonyos űrmérték volt, vagy mértéke a a termésnek. És kiderül, hogy nincs benne egy kornyi kihozatal, hanem csak annak a fele. Ettől függetlenül az eladás érvényes, és nem mondjuk azt, hogy ez egy megtévesztés volt, de ez a neve a földnek. Bészkajr, bészkajr afar. Ez a egy kornyi, nem is azt mondta a termés, hanem egy kornyi termés, egy kornyi földdel bíró terület. Ez nem egy kor, hanem csak a fele, akkor is elfogadjuk, hogy az adásvétel érvényes, mert csak a neve így nevezi a helyet. Ude miszkrém mészkar, természetesen csak akkor, hogyha általában így nevezték azt a konkrét földet. Hasonló módon azt mondja, kármani mőjhlech, áfap is endoik fonim, így gyöslői machelös ma, ugyanúgy, azt mondja, ezt a szőlőt eladom neked. Ugye? De nincs ott egy szőlőtőke sem, attól még az eladás érvényes, mert ezt a területet úgy nevezték, hogy szőlő. Ugye van, hogy mit tudom, azt mondják valami, hogy liget. Már rég nem liget, de mégis ligetnek nevezik. Ez a neve ugyanígy lehet, hogy tégen volt szőlő. Attól még, hogy ő szőlőnek nevezi, az nem azt jelenti, hogy, és ott nincs szőlő, az nem azt jelenti, hogy ez egy félrevezetés. Miért? Mert csak a nevén nevezte. Persze ez mind csak akkor igaz, de mi szkárek kárma, ez csak abban az esetben van így, hogyha valóban azt a területet szőlőnek nevezték. Párdeszani mőjhlech, ha áfa pisein, vagy elő, majnim, higiönslői machelös, ma búdami szkárek pár, de hisz, ugyanígy, azt mondja, ezt a gyümölcsös ligetet eladom neked, egy gyümölcs fa sincs benne, egyetlen egy gránátalma fa sincsen benne, akkor is az eladás érvényes, persze mind megint csak abban az esetben, hogyha azt a területet konkrétan ligetnek nevezték. Álma amely le is mondva, álma amely lach, aki nem némi le is mondva, álma amely lach, akkor visszatérve a mi esetünkhöz, miért nem lehet arra hivatkozni, hogy amikor azt mondta, hogy ezt a öntöző rendszerrel ellátott földet bérelt ki tőlem, akkor csak így hívja, hogy öntöző rendszer ellátott föld, de nem azért mondta ezt, mert hangsúlyozni akarja, hogy itt van egy öntöző rendszer. És hogyha ez így van, akkor is az öntöző rendszer közben kiszáradt, a megállapodás továbbra is érvényes kell, hogy legyen. Amel Smuel, Kásia, Had, Amelé, Máhkér, Lehajker. Had, Amelé, Hajker, a Máhkér. Amelé, Máhkér, Lehajker, Smuel, Bámer, Amelé, Amelé, Hajker, a Máhkér, például azt mondta, hogy Smuel nagyon egyszerű a válasz erre kérdés. Ha a bérbeadó, a föld tulajdonos az, aki úgy hivatkozik a földre, hogy öntöző rendszeren ellátott föld, akkor valóban hivatkozhatunk később arra, hogy ez tulajdonképpen csak a neve, de nem azért mondta így, mert valóban itt egy érvényes, működő öntöző rendszer van, és hogyha nincs, akkor viszont azt le kell vonni a bérleti díjból. Ha viszont a bérlő az, aki így nevezi a földet, hogy öntöző rendszer ellátott föld, akkor azért tulajdonképpen azt azért mondja, mert az ő számára fontos, hogy ott tényleg öntöző rendszer van. Tehát, hogyha kiszáradt az öntöző rendszer, akkor azt a bérleti díjból levonhatja. Ő hivatkozhat arra, hogy nézd, én az elején is már így szóltam erről a földről, ez fontos volt a számomra, hogy nem kell kézzel öntözni, és ezért ebben az esetben nem mondhatjuk azt, hogy jó, hát csak a nevén nevezte, de nem volt számára fontos, hogy itt van öntöző rendszer. Vina amer ájdi vájdi da amer lej machkin hojke, mideka amer ze mi klalda kajbe gavelaszkinam, Bész a slachin, amely nem én, de kamer bész a slachin, de kájme hásta. Azt mondja a Vina, hogy szerinte még csak azt se kell mondanunk, hogy itt a bérlő, ha így hivatkozik rá, akkor arról beszél a Misna, hogy nem lehet levonni a bérleti díjból, hogy vagy le lehet, bocsánat. Tehát nem kell azt mondanunk, hogy a bérlő esetén van az, hogyha úgy hivatkozott a földről, mint ez a föld, aminek öntöző rendszer van, akkor le lehet vonni a bérleti díjból, hogyha kiszáradt az öntöző rendszer. De hogyha a bérbeadót tette, akkor ezt nem kell levonni. Hanem szerint, ha a bérbeadó mondta, akkor is le kell vonni. Miért? Mert nem mondhatjuk azt, hogy csak mint a neveként hivatkozott a földre, mert ott állnak a földnél. És azt mondja, ezt a földet adom neked bérbe. Ha hozzátette, hogy Bész a slachin, öntöző rendszerrel ellátott föld, akkor ezt nyilván azért tettem, mert ennek van jelentősége, és nem csak a neveként hivatkozott erre, hanem ez egy komoly tényező, ami, hogyha megváltozott, akkor a bérbeadás feltételei is megváltoztak. Oké, a következő misnához értünk, és a misna arról beszél, hogy Kábel Szadami Havéra, vagy Vira, Samina is, hogy Kámera Jöle Lásza is. Ha valaki bérbe vesz egy földet a fele barátjától, a Rissus módján, ami azt jelenti, hogy egy olyan bértermelési megállapodással, hogy én most művelem a földedet, és a termés 30%-a az enyém, a 70%-a a tiéd. Tehát itt mindig az adott kihozatalnak x százaléka lesz az enyém, x százaléka a bérbeadói. Mi van akkor, hogyha nem műveltem a földet, és a földnek semmi kihozatala nem volt? Akkor ugye mi van ilyenkor? Akkor is a bérlő kell, hogy valamit adjon a bérbeadónak, mert a bérbeadó azt mondja, ha tudtam volna, hogy nem fogod művelni a földemet, akkor nem adtam volna neked bérbe. Na akkor mit csinálunk ilyenkor? Fölmérjük, hogy mennyi lett volna normál átlagosan a kihozatal ennek a földnek, és annak az X, az előre megállított százalékát kell, hogy a bérlő kártérítse a bérbeadó felé. És a karka is emléim, a bérlő jábid, a sálembe hiszen általában is látjuk, hogy a ilyen jellegű bérbeadási szerződésekben úgy fogalmaznak, hogyha nem dolgoznék, és parlagon hagynám a földet, akkor a legjobb érték szerint fizetek neked. Magyarul konkrétan benne van a szerződésben, hogy ilyen esetben fizetnie kell. Mennyit kell fizetni? Amennyit normálisan a föld kihozatala hozott volna. Most itt arról lesz szó a következőkben, hogy vannak olyan szerződéses szófordulatok különböző esetekben, amelyek első ránézésre tűnhetnek úgy, hogy nincsen nagy jelentőségük, hanem csak ez a normális megfogalmazása az embereknek. És mégis a rabbik ezeknek a szófordulatoknak nagy jelentőséget adtak. Mint például itt, amikor benne van a szöveg a szerződésben, hogy ha nem dolgozom, a legjobbat fogom neked adni, ez lehetne úgy tekinteni, hogy ez csak egy ilyen nagyotmondás, egy ilyen, ami belekerült a szövegbe, de nem, a misna mégis azt mondja, hogy ennek van jelentősége, tehát hogyha tényleg nem művelte meg a földet, akkor úgy kell tekintenünk, mintha egy jó kihozatala lett volna a földnek, és annak az előre megállapított százalékát, azt meg kell, hogy neki térítse. Most a Talmud a következőkben több olyan esetet is fog mondani, ahol a lassan hegyot, ezeket a normál, vagy első ránézésre jelentéktelennek tűnő szófordulatokat, ezeket jogi szempontból jelentősnek és meghatározónak vették a bölcsek. Rabbi Meir Hajdőrös lassan hegyet. Rabbi Meir általában ezeket a profán szófordulatokat is jelentőséggel bírónak tekintett. Tányi Rabbi Meir, mert ima ívőből jávéd a ahogy a maga a misnánkban is van, hogy a szerződésben úgy fogalmaz a földbérlő, hogyha nem dolgoznék, akkor csak a legjobbat fizetem neked. Mit jelent ez? Hogyha tényleg nem dolgozza meg a földet, és a földnek ezért semmilyen kihozatala nincs, akkor is úgy kell fizetnie, mint hogyha megdolgozta volna a földet, és annak a várható kihozatalának adott százalékát kell, hogy megtérítse. De Juda a jödőire, és lassan hegye, de tányerebb idői, mert adda mévi karben asér a listai. Hénkol karben, mert karben síha ebesek, ha köszül, áhra, az iszlach a lány, mint kadmez, de na. De Juda egy másik esetben mondta, hogy a szerződésben szereplő szófordulatot komolyan kell venni. Azt tanultuk egy brájtában, hogy ha valaki megházasodott, akkor az asszony, ha egy áldozati felajánlást tesz, akkor azt a felajánlást a férfi meg kell, hogy hozza a nő helyett. Méghozzá, ha egy olyan áldozati felajánlásról van szó, aminél más értékű áldozatot kell hozzon egy szegény ember, meg egy gazdag ember, korban ajla vagy ajred, akkor a gazdag ember áldozatát kell, hogy hozza a férfi. Hiába a nő a házasság után időzőjelben már szegény, ugye nincsen saját vagyona, hiszen hozománya, ő haszonélvezője a férj, mindaddig, amíg ő férnél van, addig a férj kell, hogy őt ellássa, de hát saját vagyona tulajdonképpen nincs, ő egy szegény. A férj mégis egy gazdag ember áldozatát kell, hogy hozza a felesége számára, de nem is ezen van a hangsúly, hanem hogy azokat az áldozatokat is, amelyeket a nő felajánlásként vagy kötelezettségként még a házasság előtt vett magára, azokat is a férj helyette meg kell, hogy hozza. Miért? Mert a ketubában, a házassági szerződésben úgy fogalmaz a szöveg, a chrájöz de iszlach aláj, minden felelősség, ami rajtad van, legyen rajtam, mi kadmöz dina, még az ezelőtt a nap előtti is. Tehát amilyen felelősséged vagy kötelezettséged keletkezett még ezelőtt a nap előtt is, az is az én felelősségem legyen mától, a házasság napjától. Ezt lehetne úgy tekinteni, ez csak egy lassan hegyet, ez egy ilyen nagyot mondás, egy ilyen nagyot mondó szófordulat, de nem, ezt is komolyan szó szerint kell venni. Hillel Zaken, a dörös lassan hegyet, ugyanígy járt el Hillel HaZaken, aki ugyancsak komolyan vette az ilyen nagyot mondó profán szófordulatokat. Tánya, Ancsi, Alexander, Jumi, Kácsinszta, és Sejem, és Sászlis, azt mondja, hogy baj, ne hajjunk, ha itt van a iszom, mert is, hogy Hamil, azt történt egyszer ugyanis, hogy Alexandriában volt egy eset, vagy nem világos, hogy ez egy visszatérő eset volt, vagy egy konkrét eset volt, akkor valaki elvette egy nőt, eljegyezte, ugye itt a házasság az jogi értelemben már az eljegyzéssel ugye érvényessé válik, amikor bevezette a hupa alá, hogy szentesítse a házasságot, akkor valaki kirántotta a hupa alól a nőt, és magához elragadta, és elvette feleségül. Most ilyen esetben a gyerek az mámzer lenne, ugye? Törvénytelen gyerek. De Hillel HaZaken kereste, hogy mivel lehetne fölmenteni a törvénytelen státusz alól a gyereket, és azt mondta, hozzatok ide nekem egy ketubát, és mi volt a ketubában, a házassági szerződésben írva, hogy amikor majd belépsz a hupa alá, akkor legyél a feleségem. Magyarul hiába a ketubá szövegében igazából ez lehet, hogy csak egy ilyen általános szófordulatként, nagyot mondó szófordulatként volt benne, de Hillel úgy tekintette ezt, hogy ez arra enged következtetni, hogy a házasság maga nem az eljegyzési ajándék a gyűrű átadásával jön létre, vagy jött létre ebben az esetben, hanem csak a hupához vezetés pillanatában, és mivel a nőt ezelőtt ragadták el, ezért az utána született gyerek az nem mámzer. Rabbi Shulben Karcha, egy dörös lassan hegyet, ugyanígy Rabbi Shulben Karcha az ilyen szófordulatokat komolyan vette, de tányi Rabbi Shulben Karcha, hogy már lesz haveri, lejám, se lejám, más, kenő, jöjszem, mi haj vagy. Se kachka iszem, lejta, slume, de iszlach, oláj, kol, kabel, dihi. Rabbi Shulben Karcha azt mondta, hogy ha valaki kölcsön ad a fele barátjának, akkor ha utána egy zálogot elvesz tőle a kölcsön fejében, akkor az a zálog ne érjen többet, mint amennyi a kölcsön összege, ne legyen nagyobb értékű, mint a kölcsön összege. És miért ne? Azért nem, mert a szerződésben, a kölcsönszerződésben van egy olyan szófordulat, amit, hogyha szó szerint veszünk, akkor így kell, hogy eljárjunk. Ugyanis az a szófordulat a következő, Teslu muszod de iszlechalaj, az a fizetési kötelezettség, ami rajtad van az én irányomban, kol kabel dihi, az megfelel a zálog értékének. Akkor ebből látjuk, hogy a zálog nem lehet nagyobb értékű, mint a fizetési kötelezettség, mert ezzel akkor az azt jelenteni, hogy a zálog fejében tulajdonképpen a zálog a meghatározója, hogy mennyit kell, hogy visszafizessen. Ha én kölcsön adtam 1 millió forintot, és elvettem zálogban egy aranyórát, ami 1,5 millió forintot ér, mivel a szerződésben úgy van megfogalmazva, hogy a fizetési kötelezettségednek megfelelő értékű a zálog, ezért utána én visszaélhetnék ezzel, és a zálog fejében már 1,5 millió forintot kérnék, hiszen annyi a zálog értéke. És ezért azt mondta Shulben Karcha, ezt a szófordulatot komolyan kell venni, és nem lehet egy a szerződésben meghatározott kölcsönnél nagyobb értékű zálogot elvenni a kölcsönért. Tájmed a kasszav le hachi, ha in lei kasszav le hachi, lei kanya. És ennek kapcsán Talmud azt mondja, hogy ezek szerint ilyen jelentősége van a zálognak, hogy a zálog az, ami tulajdonképpen a fizetési kötelezettséget utána magán hordozza, akkor ebből még egy érdekes dolgot következtethetünk. Jelesül, hogy ebben az esetben a zálog fejében tovább mehet a fizetési kötelezettség az örökösökre. Ugye normál esetben azt mondjuk, hogy ha valaki meghal, akkor az örököseinek az irányába nem öröklődik az ő általa felvett kölcsönöknek a fizetési kötelezettsége. Ha valaki meghal, akkor elúszott a kölcsön. Ebben az esetben viszont, mivel a zálog ott van a hitelezőnél, ha így fogalmaztak a szerződésben, a zálognak a ellentéte a fizetési kötelezettség, akkor ezzel a fizetési kötelezettség tovább száll a örökösökre. De mikor? Hogyha így konkrétan ez belekerült a szerződésbe. Ha már, tehát hogyha a szerződésben így fogalmazott, hogy az záloggal szemben van a fizetési kötelezettség. Amara Jéhelem, Miskenőjve, Hésívlaj, ez a máskönő, mely sem témál Gábé Banak. Ez hogyan lehetséges, hogy úgy tűnik, hogy ez csak akkor van így, hogyha ezt beleírták a szerződésbe, amikor Rabbi Yochanan azt tanította, hogy a zálogot elveheti a hitelező az örökösöktől, akkor is, hogyha nincs a szerződésben. Ugye, hogyha valaki elvet egy zálogot a hitelezőtől, nem, az adóstól. Tehát én kölcsönadtam valakinek 1 millió forintot, és elvettem tőle egy zálogot. És valamilyen oknál fogva átmenetileg visszaadtam neki a zálogot. Ugye például olyan zálogról van szó, amire neki a napi életéhez szüksége van. Ugye a tipikus ilyen zálog, amiről maga a Tóra ír, az a pokróc. Amit, hogyha elveszek a szegény embertől zálogként, azt minden este vissza kell, hogy neki adjam, hogy legyen mivel burkolóznia. Akkor utána minden reggel vissza kell, hogy nekem adja. De hogyha közben ő meghalt, akkor azt mondta Rabbi Yochanan, az örököseitől elvehetem a zálogot. És Rabbi Yochanan nem mondta, hogy ez csak abban az esetben van így, hogyha a szerződésben rögzítették, hogy a zálog kerül a fizetési kötelezettséggel szemben. Akkor a mi szövegünkből miért tűnik úgy, hogy ez csak akkor van így, hogyha a szerződésben ez így rögzítve lett? A Hanek Sziva Legirajn. Azt mondja, Talmud, jogosabb kérdés, de valójában az, hogy a szerződésbe ezt bele kell írni, az nem azért van, hogy ezzel az örökösöktől el lehessen venni a hitelben fölmerült zálogot, hanem azért, hogy rögzítsük, hogy mi a zálognak az értéke, milyen értéket képvisel. Én adtam 1 millió forintot, akkor 1 millió forintuk kell, értékük kell, hogy legyen a zálog. Tehát, hogyha közben a zálog mondjuk veszített az értékéből, mert elkopott, akkor ahhoz hozzá lehet tenni, mert a zálog az mindenképp a hitel értékét kell, hogy képviselje. Következő esetre, Bézé, de is lesen hegyedet tánne Bézé, mert makimságú látsz, szuba milve, gojve milve, lichpöl, gojve mechca, nahárbelai gavut lisza. A Bézi is hivatkozott az ilyen profán szófordulatokra. Ahogy egy Brájtában tanultuk, a Bézi azt tanította, makemságú lászló és szubamilve, hogy azokon a helyeken, ahol a házassági szerződésben a hozomány értékét úgy határozták meg, mint egy kölcsön, ott a valós értékén lehetett utána azt behajtani. Miről van szó? Ugye a ketubába beleírták, hogy a nő mennyi hozományt hoz. És a férfi ugye magára veszi azt, hogy ha elválnának, akkor visszafizeti a hozományt. Ugye a szabály az, hogy a hozománynak mindaddig, amíg házasok, addig a férfi a haszonélvezője, akkor vége van a házasságnak, a férfi vissza kell, hogy adja. Most abban az esetben, hogyha ezt úgy csinálták, mint egy kölcsön lenne, tehát hogy ugyanazt az értéket adja vissza, mint amilyen értéket kapott, akkor azt az értéket be is hajthatja az apósán. Tehát, hogyha azt írták, hogy a nő behozza a házasságba 1 millió forint értékű hozományt, és azt majd 1 millió értéken adja vissza a férj, akkor 1 millió forintot be is hajthat az apóson, hogy a hozomány valóban teljesüljön. De hogyha egy olyan helyről van szó, ahol Lichpöl, Göjve Mechca, ahol úgy határozták meg ilyen nagyot mondás részeként, hogy a férfi, hogyha elválnának, akkor nem az eredeti értéket adja vissza az hozományból, hanem a dupla értéket, tehát 2 millió forintot. Ebben az esetben nem 2 millió forintot hajthat be az apóson, hanem csak egyet, mert itt az volt a szokás, hogy duplát ígért rá a férj. Na, hát Baliban az volt a szokás, hogy háromszorost. Tehát ha valaki behozott 1 millió forintnyi hozományt, akkor a férj azt ígérte, hogy ha elválnának, ő háromszoros értéken fogja visszafizetni. Mert Reimar Magbi nem is safha. Mert Reimar viszont nem így járt el, hanem minden, ami bele volt írva a házassági szerződésbe, azt az az értéken követelte vissza. Tehát, hogyha dupla érték, vagy követelhette a férj, ha dupla értéket ígért, hogy fog visszavezetni, akkor azt akár azt a dupla értéket követelhette is. Amellén rá vinnelem én már, a tánya lichpöl gőve mechca, lőj kása, de kanami néj, ha de lőj kanami néj. Mire azt kérdezte erre Vinemer Mémártól, akkor miért tanultuk a Brájtában azt, hogy azon a helyen, ahol a férj ráígér duplát, hogy majd duplán fogja visszafizetni a hozományt, ott csak a felét hajthatja be az apóson. Akkor miért mondod azt, hogy nem a felét, hanem a teljes összeget? Azt mondta erre neki Marémár, hogy azért, mert attól függ, hogy az elköteleződésre tette kinyánt a férfi, vagy nem. Tett kinyánt, tehát az elköteleződés megerősítette egy kinyán szudárral egyfajta birtokba vételi elköteleződése, ugye, hogy azt fölemelt egy kendőt, és azzal megerősítette az elköteleződését. Ha ezt megtette, akkor ha ő duplára köteleződött el, akkor duplát be is hajthat az apóson. Tehát lehet, hogy az após csak eredetileg fele összeget akart adni, de abban a percben, hogy a férj azt ígéri, hogy duplát fizet vissza, akkor az behajthatja az apósán. Ha nem köteleződött így el, akkor az csak egy nagyot mondás, és ezért az apósán sem hajthat be duplát. De Vina Máskechve Kaszule Bártei, Vinának az volt a szokása, hogy a lányának a hozományának az összegét megduplázták. Amru lej niknemi neiden bár. Amru lej i mikne lej mikpali, mikpali lej mikne. Mire azt mondták, hogy jó, hát akkor miért nem csinál erre egy kinyánt? És erre azt mondta, ha csinálnék kinyánt, akkor nem írnám duplán. Ha duplán írom, nem csinálok kinyánt. Ugye ezek a, megint csak az volt a lényege, hogy ez a dupla, ez egy nagyot mondás, és a nagyot mondással csinálok kinyánt, akkor az utána már kötelezővé válik. Én nem akarok elkötelezni a dupla összegre. Ha elköteleződnék, akkor nem mondanék dupla összeget. Ha ó, Gábra, de hamar lejú, hávoli, árba, mi az üzeli, bárte, még szúvasz. Egy férfi, egy após azt mondta, adjatok 400 zuszt a lányomnak a ketubájába. Salak ráv, áhab réd ráv, ávélek réd rávási, árbe meo de innun tamne meo, vagy árbe meo zuzi de innun maasa. Megkérdezte ráv áha, ráv áviától, kérdezze meg ráv ásitól, ez amikor azt mondta az illető, hogy 400, ezt úgy kell érteni, hogy 400, ami 800, vagy 400, ami 200. Ugye most itt mind a kettőnek szokása volt a nagyotmondás. Az após is, az apósok is szerettek nagyot mondani, hogy dupla összeget mondanak, és a férj is. Akkor itt tulajdonképpen ez 400, ami csak 200. Ő már úgy értette, hogy ez úgy 400, hogy ez valójában csak 200, és ő már nagyot mondott, hogy ez 400, amit majd a férj meg kell, hogy duplázzon 800-ra. Amara vasi hazinan i amar havula arba moizuzid inum tamne mea. I amar lak szuvula arba moizuzid inum maasa. Azt mondta, a vasi attól függ, miről volt szó. Ha az illető azt mondta, adjatok 400-at, akkor ő úgy gondolta, hogy tényleg adjanak 400-at, és azt majd a férj az ő nagyot mondásával megdupláz 800-ra. Ha azt mondta, írjatok neki 400-at, akkor az csak a nagyot mondás része, de ő valójában csak 200-ra gondolt, és a 400 az már, amit már a férj duplázására gondolt. Ikad ámri amra vásik a zinnan, i amár legszubassa, árben majd zuzid innom támném, ami amár legszubassa, árben majd zuzid innom massa. Mások szerint nem ez volt a vási válasza, hanem az, hogy az illető azt mondta, hogy adjatok 400-at a ketubájához, akkor az valójában 400, ami 800, tehát 400-ra gondolt valójában, amit majd megdupláz a férj 800-ra. Ha azt mondta a ketubájába, tehát hogy konkrétan írjátok bele, akkor az 400, ami valójában csak 200. La is, nada amelek szubassza, la is nada amelek szubassza, álbőzödénem a haszan, ádameleu havalu stama. Végülis azt mondja a Talmud, hogy nem, mindegy, hogy azt mondta, hogy a ketubájához, vagy a ketubájába, a 400 az mindenképp 200, egészen addig, amíg nem mondja azt, hogy adjatok neki, mert akkor komolyan gondolta, hogy 400 zuzni hozományt kell neki adni. A Gábra de Gábra Ára Mechavrei, Amár, Imochronula, Jajun, Oivértilta. Következő történt, valaki átvett egy földet bértermelésre a tulajdonostól, és azt mondta a bértermelő, ha a földet megdolgozom, ha a földet nem dolgoznám meg, akkor kártétésként adok neked 1000 zuszt. Ugye? Normálisan ugye mi a megállapodás, hogy én dolgozok a földön, és x százalékát neked fogom adni. Ha nem dolgoznám meg a földet, akkor kártésként 1000 zuszt adok neked. Végén mi történt? Aivirtilta. Végül is az illető megdolgozta a földet, de egyharmadát parlagon hagyta. Amenner da adinu, de javlét lasz meot, laszint lasz vetilta. Nárdáiban azt mondták, hogy jó, hát hogyha az egész földre ígért 1000-et, arra az esetre, hogyha nem dolgozná meg, akkor ebben az esetben, hogy egy harmadát nem dolgozta meg, akkor arra 333-at kell, hogy fizessem. Rave, amár a smachta hív, a smachta lékánya. Én azt mondta, Rave, nem, ez az ígéret, ez csak egy ilyen nagyot mondás volt, azért, hogy ezzel próbálja rávenni a bérbeadót, hogy neki adja bérbe, de ez nem olyasmi, amit valóban komolyan gondol, és amit egy kinyánként tekintettünk, tehát olyan módon, hogy az elköteleződést birtokba vette, vagy az elköteleződésre csinált egy kinyánt, és ez valóban érvényes lenne. Ule rabbe, ma is nem hadet nán, imai vérvele jávide sálomé tava. Azt mondja, Talmud, na jó, akkor ez miben más, mint amit nemrég tanultunk, hogyha az illető azt mondta, az van írva a szerződésben, általában ezekben a bértermesztési szerződésekben benne van, hogyha nem dolgoznám meg a földet, parlagon hadnám, akkor a legjobbját adom neked, ugye, amit tanultunk pár perc ezelőtt. Ebben az esetben meg kell néznünk, hogy a földnek mennyi lett volna a kihozatala, és annak az amúgy megállított százalékát ki kell, hogy fizesse. Azt miért nem tekintem úgy, hogy az csak egy aszmachta, egy ilyen olyan nagyot mondás, amiben valami meg akarta győzni. Haszam lék a gazim, ha kivendek amúgy milszél szélszak, guzmán be álmodek a gazim. Szóval az, hogy a különbség az az, hogy ott nem volt túlzás, híve a nagyot mondás, híve a dologban. Azt mondta, hogy én megdolgozom a földet, a kihozatalának az x százaléka tiéd lesz, ha nem dolgoznám meg, akkor is kifizetem a rádeső részt. Ez nem egy túlzás. Itt, amikor elkezd túlzásokat mondani, nagyokat mondani, azt mondja, hogy 1000 zuszt fizetek neked, meg ilyenek, akkor ezzel tulajdonképpen látszik, hogy csak nagyokat mond, és csak azért mondja, hogy meggyőzze a bérbeadót, tehát annak nincsen kötelező érvényű jelentősége. Hú, gábel kábel arra lesum sami, lesum semei. Zra hitei, avda hitei, kesum semei. Következő történt, valaki egyszer vértermesztésre kapott egy földet, ami az volt a megállapodás, hogy szezámmagot fog rajta termelni, mert nagy az értéke, nagyobb az értéke, mint a búzának, és annak x százalékát adja majd a tulajdonosnak. Most azt csinálta, hogy végül nem szezámmagot termelt rajta, hanem búzát, de a búza annyira jó termést hozott, hogy olyan értéket állított elő, mint hogyha szezámmagot csinált volna. Na mi van ilyenkor? Szóval Rav Kahana, de még már kellé káhsa, de ára. De azt a gondolta Rav Kahana, hogy igen, fizesse ki neki azt az értéket, mint hogyha szezámmagot termelt volna, hiszen a búza is ugyanolyan jól termelt, de vonja le belőle azt, hogy a földet kevésbé szipolyozza ki a búza, mint a szezámmag. A szezámmag, hogyha a földnek a termékenységét jobban kiszívja, és ezért mit tudom, egy-két-három év után már nem lehet rajta úgy termelni, hanem barlangon kell hagyni. És viszont ha búzát csinálok, az kevésbé szívja ki a termékenységet, és ezt az értéket vonja le azért. Amelé rabka ása vaka hana, amelé insi ka hása ára vö löjlik hosmára. Azt mondta erre Rabási rabka hánanak, ez szerintem nincs így. Mert az emberek mégis azt mondják, inkább szenvedjen a föld, és ne szenvedjen a gazdája. Magyarul a gazda inkább örült volna neki, hogy szezámmagot vessen el, hiába azzal a föld termékenységét jobban elvonja, de neki több jutott volna a termésből. És akkor most ebben az esetben is senki nem kérte meg, hogy a szezámmag helyett múzával vesse be, tehát hogyha emiatt a földnek a termékenysége jobban megmarad, az nem olyasmi, amit levonhat abból, amit kifizet a bérbeadónak. Ó, gábel a kábel ára sumsemé, az rá hité, abda hitét fejmin sumsemé, hasonló eset történt, itt még szélsőségesebb volt, arról volt, hogy szezámmal fogja bevetni, búzával vetette be, és a búza nagyobb kihozatalt hozott, mint amire a szezámmal számoltak volna. Szóval, hogy én már jajul, és sifkod a bínú béni. Azt gondolta a Vina, hogy esetleg a búza és a szezám közötti értékkülönbözetet azt azért tartsa meg magának a bértermesztő. Tehát amennyivel többet hozott ki a búza, mint ami a szezám lett volna, azt tartsa meg. Ami levágvani fel a Vina, attól, ha áskák, árulaj és bácha, azt mondta, levágvani, ez nem lenne helyes, mert nem csak az ő érdeme, hogy a föld ilyen jó kihozatalt hozott, hanem a földnek is az érdeme. A föld viszont a tulajdonosé. Tehát az, hogy jobb lett a kihozatal, abban nem csak neki kell, hogy nem csak ő kell részesüljön, hanem a föld tulajdonosa is. Amrinárda, háj iszka, pálga milva, pálga pikodony. Avodra bonom milsa, de nihaléle loiva, ve nihaléle málve. Nárdában a következőt mondták. Az iszka, ami a következőről szólt, ezt korábban már tanultuk, hogy volt egy olyan üzleti megállapodás, amikor a kereskedő megkapta az áru tulajdonosától az árut, és elvitte, tehát tulajdonképpen kreditre, hosszabb fizetésre, elvitte egy olyan helyre, ahol nagyobb volt rá a kereslet, és ahol nagyobb értéken lehetett eladni, és utána osztoztak a nyereségem. És ezt úgy oldották meg a ugye itt az volt a kérdés, hogy ez minek tekintendő. Ez egy üzlettársi viszony, amiben a felelősség az áruért ebben az átmeneti időszakban közös, vagy ez olyan, mint egy kölcsön, ahol a felelősség teljesen azért, aki az árut viszi eladni. Tehát olyan, mint hogy a kölcsönbe kapná az árut. Erre azt mondták a rabbik, legyen felesben. Az áru felét tekintsük úgy, mint egy kölcsön, amiért teljesen a kiskereskedő vállalja a felelősséget, A másik fele viszont legyen olyan, mint hogy a társak lennének benne, amiért viszont a felelősség részben a áru tulajdonosát illeti. Hásram Lina, és ez miért jó? Mert ez mind a kettőjüknek egy előnyös megoldás. Ugye, hogyha túlságosan ráterelték volna a felelősséget, akár az egyikre, az áru tulajdonosára, akár pedig a kereskedőre, aki ezt viszi eladni, akkor ez nem mentek volna bele. Hástadám Rina Pálga Milvai Bail Mistebe és Sikra Sápirdami. Ez azt is jelenti, hogy ha az áru egyik fele a kereskedőnek adott kölcsönnek minősül, akkor azt csinálhat vele, amit akar, hogyha abból ő most nem tudom, el akar adni, hogy nem tudom, így van egy kis sört, akkor ezt megteheti, mert az olyan, mint egy kölcsön, a kölcsön azt csinál az ember, amit akar. Rabin Amel, Achi Karulé Iszka, Damelé, Ki a Hívna Lachlé Szukebé, Lőlem Istebé Sikra. Azt mondta erre Rabina, hogy ez nincs így. Szerinte maga az, hogy Iszkának nevezik, tehát üzletnek, az azért van, mert azt tudja mondani az áru tulajdonosa, én azért kértelek föl, hogy vidd ezt az árut, hogy foglalkozz vele és add el, nem pedig azért, hogy a saját használatodra felhasználd. Tehát szerinte attól még, hogy a felelősség részben az egyik felére az a kereskedőjé, és ez kicsit ezért olyan, mintha egy kölcsön lenne, attól még nem jelenti ez azt, hogy valóban kölcsönként viszonyulhat hozzá, és saját célra is akár felhasználhatja. Kedves barátaim, idáig tartott a mai este. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel szokásos időben, szokásos helyen folytatjuk. Addig is kívánok mindenkinek egy további szép estét. A leges legjobbakat a viszontlátásra, viszont hallásra.